Ebben a példában a síkkondenzátorral foglalkozunk. A síkkondenzátor két párhuzamos fegyverzetből áll, két párhuzamos fémlemezből áll, és a fémlemezek az úgynevezett fegyverzetek. Tehát az egyik fémlemez felülete A, akkor a másik fémlemez felülete is A. Ezek távolsága D, és ez a D jóval kisebb, mint például az egyes fegyverzeteknek a behatároló méretei. Abban az esetben, hogyha a síkkondenzátornak a baloldali fegyverzetére például plusz Q töltést viszünk, akkor a jobb oldalon a töltés megmaradás értelmében mínusz Q töltés mennyiség helyezkedik el. Ezt úgy lehet például elképzelni, hogy a baloldali fegyverzetet egy feszültségforrás segítségével U feszültségre hozunk, hogyha ez a pozitív, ez a negatív sarok, és a jobboldali fegyverzetet leföldeljük, akkor a földből pontosan annyi negatív töltés áramlik a jobboldali fegyverzetre a megosztás értelmében, amennyi a baloldali fegyverzeten megtalálható lesz, ugye a pozitív töltések miatt. A következő menetrendet fogjuk használni, kiszámoljuk Gauss tétele értelmében az elektromos eltolást, abból az elektromos térerősséget, majd a feszültséget, illetve az elrendezés kapacitását, utóbbi egy nagyon jól ismert összefüggést fog adni. Most a körintegrál dDA egyenlő Q-ból, ha elindulunk, tehát a Gauss törvényből, ha elindulunk, akkor vizsgáljuk meg, hogy hogyan lehet egyszerűsíteni ezt a bizonyos integrált. Kicsit nagyban ide kirajzoljuk a két fegyverzetet. Hogyha itt pozitív töltések vannak, akkor itt negatív töltések vannak. Ugyanannyi, mint ahány pozitív töltés a baloldali fegyverzetem. Az elektromos térerősség és ebben az elrendezésben az elektromos eltolás is mindenütt merőleges lesz a fém fegyverzetekre. Érdemes megjegyezni, hogy az elektromos térerősség az mindig merőleges a fém felületekre, tehát itt mindig merőlegeset rajzoltunk, ez minden pontban igaz. Abban az esetben, hogyha homogén a közeg, jelen esetben a közeg homogén, mert epsilon anyag tölti ki, akkor a D is merőleges ezekre a felületekre, hiszen a D és az E az minden pontban párhuzamos egymással. Ezeket fegyverzeteknek hívjuk tehát. A közeg, amely kitölt egy kondenzátort, az pedig a dielektrikum. Ezt most kiírjuk. Nézzük meg a D-nek az alakulását a fegyverzeteken kívül. Hát itt is megpróbál merőleges lenni az egyes fegyverzetekre az E, az elektromos térerősség, sőt kívül így záródnak ezek a vonalak, tehát ebben az irányban hatnak az elektromos térerősség vonalai, természetesen az elektromos eltolás vonalai is hasonlóképpen alakulnak. Igen, ám csak hogy feltesszük, tehát lehet látni, hogy pozitívból a negatív felé hatnak, de feltesszük azt, hogy ez a külső térerősség jóval kisebb, mint ez a belső térerősség. A belső térerősség pedig a két fegyverzet között állandó. Tehát olyan a számolás szempontjából, mintha ezek nem is lennének. Első körben tehát elhanyagoljuk őket, a külső teret, és csak a belső térrel foglalkozunk. Itt pedig azt mondjuk, hogy a két fegyverzet között, tehát innentől idáig, a fegyverzetek között, tehát a kondenzátoron belül az elektromos térerősség az homogén. Most húzzunk ide egy gyufásdobozt például, mint egyik lehető legegyszerűbb felületet. Természetesen az gyufásdoboz a síkra befele merőlegesen folytatódik valamekkora felülettel. Na most azt látjuk, hogy ezek itt mindenütt merőlegesek, tehát az E vonalai, vagyis a D vonalai, illetve a felület, amelyről itt szó van, azok mindenütt párhuzamosak egymással. Tehát ez a DDA, amelyeket eddig vektorral jelöltünk, DDA-vá egyszerűsödnek ki, hiszen a D-nek a hosszúságáról, a DA-nak a hosszúságáról van úgy szó ezek szerint, hiszen ez egy skaláris szorzat, és a skaláris szorzatban a koszinusz nulla az egységét fog adni, tehát ez DDA-vá fog egyszerűsödni. A következő egyszerűsítés, amit rögtön felhasználunk, az az, hogy a két fegyverzetet körülbelül térben, tehát itt kívül, a kondenzátoron kívül, az elektromos térőrség és az elektromos eltolás, azt mondtuk, hogy nulla. Tehát a körintegrálban ezzel a felülettel, amelyet itt találunk a gyufás doboznak gyakorlatilag a kondenzátoron kívül eső részével, egyszerűen nem is kell foglalkoznunk, csupán ezzel a belső résszel, és a körintegrál egyszerűsödik egy A integrállá. És ez lesz a Q. A Q viszont jogos, hiszen erre a fegyverzetre Q töltést viszünk fel, ahogy itt ezt lehet látni. Na most a DDA-ban azt mondtuk, hogy ezen a részen, a kondenzátoron belül a D az konstans, tehát azt kapjuk, hogy ez D-szer A az egyenlő Q-val. Az iránya pedig lehet látni, hogy ebbe az irányba mutat, és hogyha ezt X-nek tételezzük fel, akkor a D az ebből a kifejezésből nagyon egyszerűen Q per A értéket fogja felvenni, és hogyha vektorról beszélünk, akkor ez az EX Q per A. A Q tehát a felvitt töltésmennyiség, az A pedig a kondenzátor fegyverzetének a felülete lesz. A D egyenlő epsilonszor E-ből, az E az egyenlő D per epsilon összefüggést használhatjuk, mint vektormennyiség, tehát azt fogjuk kapni, hogy ez is EX irányú és Q per epsilon szor A értéket fogja felvenni az elektromos térerősség a fegyverzeten, vagyis a kondenzátoron belül. A feszültség. A feszültség az integrál E dx lesz, hogyha dx ugye az x irányt fogja felvenni, és itt lesz az x egyenlő nulla hely, itt pedig a negatív van töltött fegyverzetnél x egyenlő d távolság, tehát nullától d-ig kell az elektromos térerősséget integrálni, ami most roppant egyszerű, hiszen az E az konstans Q per epsilon szor A, tehát kiemelhetjük Q per epsilon szor A integrál nullától d-ig dx. Na most ez pedig pontosan d lesz, hiszen a integrál dx primitív függvénye az x, teljesség kedvére ezt kiírom, és a határok pedig 0 és d. Tehát a felső határt, ha behelyettesítjük, abból ki kell vonni azt a helyettesítési értéket, amit az alsó helyettesítési határad, tehát q per epsilon szor a, és szorozva d-vel, tehát d minusz nullával. Tehát a feszültség az q szor d per epsilon szor a. A C egyenlő Q per U definíciós összefüggésnek megfelelően azt innen kifejezhetjük, és a jól ismert epsilon szor A per D összefüggést kapjuk. Tehát a kondenzátornak, pontosabban a sík kondenzátornak a kapacitása az annál nagyobb, minél nagyobb az A felület, tehát minél több töltést tud megkötni egy ilyen kondenzátor, minél nagyobb felületen. A D-vel, tehát a fegyverzetek közötti távolsága fordítottan arányos, ami azt jelenti, hogy minél közelebb húzzuk ezeket a fegyverzeteket egymáshoz, annál nagyobb lesz ennek a berendezésnek a kapacitása, és függ a kitöltő közegtől, az anyagtól, amelyet ez az epsilon permittivitás határoz meg. Tehát a C egyenlő epsilon szor A per D ezen levezetés eredményeképp adódik. Vizsgáljuk meg még a potenciál eloszlást a kondenzátoron belül, a sík kondenzátoron belül. A φ az integrál E dx. Méghozzá úgy, hogy R-től R nulláig kell, jelen esetben, ha úgy tetszik, x-től x nulláig kell az integrálási határokat megválasztani. Az x null az alappont. Jelen esetben ez a földelési pontot fogja jelenteni, tehát ez a D lesz. Az alsó marad X, mert ez a változó. Az E értékét már kiszámoltuk, itt van Cooper epsilon szor A, ez viszont konstans, tehát az integrálás elég kivihető, és x-től d-ig integrálunk dx-et. Tehát Cooper epsilon szor A, és hát az előbb, ahogy tettük, ez d minusz x lesz, tehát lehet látni, hogy 0-tól d-ig integráltunk, itt az ezt eredményezte, itt pedig x-től d-ig integrálunk, az pedig ezt fogja eredményezni. Ha ezt fel szeretnénk rajzolni, akkor a következőt fogjuk kapni a potenciál eloszlás függvényében. A d helyen d minusz d-t fogunk kapni, tehát nyilvánvalóan itt nullát. Az x egyenlő nulla helyen a q per epsilonszor a d-t fogjuk kapni, ami pontosan az u feszültség értéke, tehát ez itt u. A kettő között pedig egy lineárisan csökkenő függvényt rajzolhatunk fel, tehát a potenciál eloszlás ez szerint a függvény szerint alakul, hogy q per epsilonszor a d minusz x, tehát egy csökkenő függvény van. Ami azt jelenti tehát, hogy a fegyverzetek között csökken a feszültség, ahogy balról jobbra haladunk a síkkondenzátoron belül. Ebben a példában említünk meg még két rétegzett síkkondenzátort. Az egyiket hossz irányban rétegzettnek hívjuk, amely itt található. A másikat pedig kereszt irányban rétegzett síkkondenzátornak hívjuk. Ez a lehető legegyszerűbb eset, amikor két különböző anyag tölti ki a kondenzátort így és így. Az itt levezetettek azonban általánosíthatók tetszőleges számú rétegzésre. Itt két olyan dolgot említünk, amelyet eddig még az elméleti fejtegetésben nem említettünk, méghozzá azt, hogy az elektromos térerősségnek az úgynevezett tangenciális komponense folytonos, illetve a D-nek, tehát az elektromos eltolásnak a normális komponense folytonos. Az, hogy tangenciális és normális, ezekről már volt szó, itt azonban ezeket újra említjük, tehát érdemes megjegyezni, az E-nek a tangenciálisa, a D-nek pedig a normálisa, az folytonos két különböző közeg határán. Most ebben az esetben is két különböző közeg van, itt is két különböző közeg van, és az elválasztó határokat pedig bejelöltük. A levezetés ugyanúgy történik. Foglalkozunk először a hossz irányban rétegzett síkkondenzátorral, hogyha ide plusz Q-t, ide pedig minusz Q-t helyezünk, akkor is az a helyzet, hogy az elektromos térerősség az előző feladathoz nagyon hasonlóan így fog elhelyezkedni, vagy így fog alakulni a kondenzátoron belül, tehát biztos igaz az, hogy a fényfegyverzetekre mindenütt merőleges lesz. Az, hogy az E tangenciális folytonos, az azt jelenti, hogy az elválasztó síkkal párhuzamos komponens folytonos, tehát jelen esetben csak ilyenje van az elektromos térerősségnek. A bejelölt elektromos térerősség ilyen irány komponense, tehát ebben az epsilon egyel jelzett közegben az elválasztó közegen felül rögtön, illetve az epsilon kettővel jelzett közeg határon alulról ugyanakkor a értéket fogadni. Tehát, hogyha felülről közelítünk ehhez a határhoz, vagy ha alulról közelítünk ehhez a határhoz, az elektromos térerősségnek az x irányú komponense ugyanaz lesz, és jelen esetben a geometriából adódik, hogy csak ilyen komponense van. Tehát nagyon lényeges az, hogy lássuk, hogy csak tangenciális komponense van az elektromos térerősségnek a két fegyverzet között. Csak is x irányú komponense van. A levezetés hasonló, tehát körintegrál dda egyenlő q-ból fogunk kiindulni, és kicsi a rajz, ezért nem szeretném nagyon bonyolítani, de ide szintén egy gyufás dobozt fogunk húzni, és az előbb elmondottak alapján a külső térerősséget el fogjuk hanyagolni, a belső térerősséget fogjuk csak számításba venni. Azonban itt van egy A1 felület, és van egy A2 felület. Az A1 felület az ez a tartomány, tehát ahol az epsilon egy közeg érintkezik a fegyverzettel, az A2 az pedig ez az alsó tartomány, tehát a teljes A felület az ketté fog bomlani A1-re illetve A2-re. A DDA szorzat, skaláris szorzat hasonlóképp, mint az előbb, ki fog egyszerűsödni. D1A1 plusz D2A2 egyenlő Q formulára. Tehát ezen a szakaszon lesz egy, illetve ezen a szakaszon lesz egy komponens ebből a felírásból. D1 és a D2, arról nem tudunk mit mondani, mert ezek nem ugyanolyanok. Tehát a D1 és a D2, ezek nem egyeznek meg az egyes tartományokban, de az E1 és az E2 megegyezik. Ahogy megbeszéltük, E-nek csak tangenciális komponense van, tehát az E1 és az E2 az megegyezik. A D az epsilon szor E. Az epsilon 1 szer E1 A1 plusz epsilon 2 szor E2 A2 az egyenlő Q-val. Igen ám, de az E1 értéke, illetve az E2 értéke megegyezik. Jelöljük ezt E-vel. Ki is emelhetjük, E szer epsilon 1 A1 plusz epsilon 2 A2 az egyenlő Q-val, tehát az E értéke az Q per epsilon 1 A1 plusz epsilon 2 A2. Az elektromos térerősséget, tehát meghatároztuk ilyen hosszirányban ketté vágott síkkondenzátor esetében. Tehát a felső téren is, illetve az alsó téren is ugyanakkor az elektromos térerősség értéke Q per epsilon 1 A1 plusz epsilon 2 A2. Na most, ha a Q, epsilon és A értékek ismertek lennének, akkor a D1 egyenlő epsilon 1 szer E, és D2 egyenlő epsilon 2 szor E meghatározható volna. Határozzuk meg a feszültséget. A feszültség integrál nullától D-ig E dx. Hát az integrálási út innentől idáig tart, és nagyon egyszerű az E kifejezés, és láthatólag ez konstans, hiszen minden benne szereplő mennyiség konstans, tehát az integrálást nem is kellene elvégezzük, azt kapjuk, hogy Q szor D osztva epsilon 1 A1 plusz epsilon 2 A2. Megvan a feszültség, és ami érdekes, a kapacitás C egyenlő Q per U. Tehát ebből a kifejezésből a Q per U átosztással meg fogjuk kapni azt, hogy epsilon 1 A1 plusz epsilon 2 A2 osztva D-vel, tehát ebből az összefüggésből ezt megkaphatjuk, ami azt is jelenti, hogy epsilon 1 A1 per D plusz epsilon 2 A2 per D, hogyha felbontjuk ezt a törtet. Innen már felismerhető, hogy ez C1 kapacitás, ez C2 kapacitás, ami azt jelenti, hogy ez a hosszirányban félbevágott kondenzátor, vagy kettévágott kondenzátor úgy viselkedik, minthogyha két darab síkkondenzátor párhuzamosan lenne kapcsolva, vagyis az egyes kapacitások összeadódnak. Ehhez a kapacitáshoz tartozik epsilon 1, A1 és D, ehhez kapcsolódik pedig epsilon 2, A2 és D. Magából az elrendezésből is nagyon jól látszik, hogy van egy kondenzátor itt felül, van egy kondenzátor itt alul, és ezek úgy viselkednek, mintha párhuzamosan lennének kapcsolva, hiszen a fegyverzeteik bizony közösek. A célja ennek a feladatnak, hogy ezt bemutassuk, tehát ez volt a legfontosabb konklúziója ennek a hosszirányban rétegzett kondenzátornak. A másik a keresztirányban rétegzett kondenzátor. Ennek levezetése valamelyest egyszerűbb. Ugyanis, hogyha ezt pozitív töltéssel látjuk el, akkor ennek a töltése negatív. A fegyverzetek mérete A. Ez a távolság itt D1. Ez a távolság itt D2, tehát az egyes dielektrikumoknak a vastagsága. És a D, hasonlóképp mint az E, biztos, hogy így fog mutatni. Igen ám, de az elválasztó közeg az ezzel a normálissal bír, és a D az merőleges erre a felületre. A D-nek a normális komponense folytonos, és lehet látni az ábrából, hogy a D-nek csak és kizárólag normális irányú komponense van ebben az elrendezésben. A körintegrál DDA egyenlő Q, Gauss törvény nagyon egyszerű lesz ebben az esetben, hiszen ide is húzhatnánk egy gyufásdobozt, és az első feladat meggondolásaiból adódóan azt fogjuk kapni, hogy ez D-szer A egyenlő Q-val. Tehát a D az egyszerűen csak Q per A lesz. Tehát mindkét oldalon, itt is, illetve itt is, a D értéke egyedül a töltéstől, illetve a felülettől függ, ahogy ez minden esetben volt. Az elektromos térőség értéke viszont más lesz. Tehát a D1 egyenlő D2-vel, de az E1 az nem egyenlő az E2-vel, az előző példában ez pont fordítva volt. Tehát az E1 a D egyenlő epsilonszor A értelmében D per epsilon lesz, tehát Q per epsilon 1 szer A, az E2 pedig Q per epsilon 2 ször A. Tehát a két elektromos térerősség az különböző értékű lesz az egyes térrészekben, és láthatólag attól függ az értéke, hogy a kitöltő közegnek a permittivitása milyen. Nézzük meg a feszültséget. A feszültség az most két részből fog összetevődni, hiszen az elektromos térerősség értéke ezen az első térrészen 0-tól D1-ig E1 dx, viszont a másik D1-től D1 plusz D2-ig tartó tartományban, tehát innentől idáig E2. Na most, ha ezeket behelyettesítjük, a Q per epsilon szor A az továbbra is konstans, tehát nyugodtan ki lehet emelni. Q per epsilon 1 szer A integrál 0-tól D1-ig dx plusz Q per epsilon 2 szor A integrál D1-től D1 plusz D2-ig dx. Nagyon egyszerűek ezek az integrálok, az elsőnek az értéke pontosan D1 lesz, a másodiknak az értéke pedig pontosan D2, vagyis az egyik, illetve a másik vastagság. Azt kapjuk tehát, hogy Q szor D1 per epsilon 1 szer A plusz Q szor D2 per epsilon 2 szor A. Ez a feszültség. Most ebből az összefüggésből lehet látni, hogy a C egyenlő Q per U könnyedén kifejezhető lesz. Tehát főleg, hogyha a Q-t itt kiemeljük, akkor az D1 per epsilon 1 A plusz D2 per epsilon 2 ször A. A Q per U tehát úgy fog kinézni, hogy 1 per D1 per epsilon 1 A plusz D2 per epsilon 2 ször A. Ezt tovább lehet alakítani, mert már tudjuk, hogy minek kell kijönni. 1 per, és akkor egy emeletes töltőt fogunk képezni, epsilon 1 szer A per D1, ez pedig epsilon 2 ször A per D2. Ebben felismerjük a C1 összefüggését, ebben pedig felismerjük a C2 összefüggését, hogy az előbbi összefüggésben is szerepel. Tehát a C az 1 per 1 per C1 plusz 1 per C2, vagyis C1 re plusz C2. És már lehet látni, hogy ez olyan, mintha két kondenzátor sorban lenne kapcsolva. Itt talált az egyik kondenzátor, itt a másik kondenzátor, tehát ez a baloldali rész alkot egy kondenzátort Y1-jel, A-val és D1-jel, ez pedig Y2-vel, A-val és D2-vel alkotja ezt a jobboldali sík kondenzátort, és itt az volt a cél, hogy ezt bemutassuk, hogy a keresztirányban rétegzett sík kondenzátor olyan, mintha két sorba kapcsolt sík kondenzátor lenne ebben az összefüggésben. Nagyon lényeges az még egyszer, hogy a hossz irányban rétegzett sík kondenzátornál az elektromos térerősség ugyanakkor az egyes tartományokban, de a D az nem. A keresztirányban rétegzett sík kondenzátornál pedig a D értéke ugyanakkora, de az elektromos térerősség értéke nem. Ez abból adódik, hogy a tangenciális elektromos térerősség, illetve a normális elektromos eltolás értéke folytonos két különböző anyaggal kitöltött közeg határán.